Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 35. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Perelj, Uram, perlőimmel. Elfoglalva helyünket, a 489. dicséretünket keressük ki, és a 489. dicséretnek énekeljük mind a négy versét: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön, örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és a feleletek az imádkozásról tanítanak bennünket.
Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a hálózatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egyigaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk ígéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgatjuk a következőkben, amely Lukács evangéliumának 12. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 12. fejezetéből az első 12 verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit sötétségben mondotok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok, a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért. Mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, az én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik. De aki a Szent Lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, és adja, hogy megérthessük üzenetét, melyet elkészített számunkra. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Bizony, mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, taníts minket imádkozni. Hiány vagyunk az imádságnak, és még inkább hiány vagyunk annak az imádságnak, amely kedves te előtted. A te fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk most is a te szent színed elé, és ő érette kérjük azt, hogy légy kegyelmes hozzánk. Erre van igazán szükségünk, hogy a te kegyelmed, a te szereteted irgalommal körül öleljen bennünket. Megvalljuk neked, hogy olyan sok mindennel van tele most is a mi szívünk, miközben itt vagyunk a te házadban, a te színed előtt. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy a mi szívünk megüresedhessen te előtted, annak befogadására, amit te készítettél el. Köszönjük, hogy te szereted a tieidet. Köszönjük, hogy meghallgatod a Jézus Krisztus nevében elmondott imádságukat. Köszönjük te neked így mindazokat az imáinkat, amelyeket meghallgattál. És köszönjük te neked mindazt, hogy elsorolhatjuk a te színed előtt, ami nekünk fáj, amire vágyakozunk. Köszönjük, hogy a te szemeid a téged félőkön vannak. Köszönjük gondviselésedet, amelyet megígértél igédben, és köszönjük, hogy változhatatlan, örök, igaz Isten vagy, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz, aki tőlünk sem tagadod meg gondviselésedet, ha mi a tieid vagyunk. Kérünk, erősíts, vigasztalj, bátoríts, vagy fegyelmezz bennünket a te szavaddal most is ebben az órában is, kinek, miként van erre szüksége. Így áld és szenteld meg a mi együttlétünket önmagaddal. Amen. Kedves testvérek, készülve az ige hirdetés hallgatására a 235. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük most. A 235. dicséretünk 3. és 4. versét, melyel folytatjuk az imádságunkat, távoztass tőlünk hamisságot.
Jézus Krisztusnak.
el helyünket, testvérek. Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, Lukács evangéliumának 12. fejezetéből, a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának 12. fejezetében a 13. verstől ezeket találjuk megírva. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Azután példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Kedves testvéreim, akik Lukács evangéliumát olvassátok a Biblia olvasó kalauz szerint, bizonyára velem együtt látjátok azt, hogy Lukács evangélista időről időre az olvasók elé tárja azt, hogy Jézus az ő szolgálata közben, ma így mondanánk, egyre népszerűbb. Egyre népszerűbb. Igaz, hogy ott vannak körülötte az ő irigyei, ellenségei, farizeusok, írástudók, akik nem értenek Jézussal egyet, de ott van vele az ő tanítványi köre is, akik akarva, akaratlanul azt látják, hogy Jézus sikeres, Jézus népszerű. Az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy egyre többen vannak Jézus körül, és egyre nagyobb tömeg veszi őt körül, azt is föltárja előttünk Lukács, hogy Jézus nem mindig beszél mindenkihez. Azt gondolnánk, hogy ha öten lennénk ebbe a templomba, akkor ledobhatnám az erősítőt, mert a saját szavaim is elérnének az első sorban ülőkhöz. Mivel hál' Istennek többen vagyunk, van erősítő, hogy hallják a testvérek. Ha még többen lennénk, és az udvaron is állnának emberek, akkor azon kellene fáradoznunk, hogy oda is eljusson a hang. Jézusnál meg most azt látjuk, hogy nagy tömeg veszi körül, milyen dolgokat is olvastunk itt, azt olvastuk, hogy megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, az emberek taposták egymást, és Jézus elkezd egy szűk körhöz beszélni. Nem emeli föl a hangját, nem kér erősítést, hanem elkezdi tanítani, kiemeli külön nekünk Lukács azt, hogy először csak a tanítványait. Azt a kört, akik őt ott legközelebb körülvették, mert arra választotta őket Jézus, így olvastuk az evangéliumban, hogy mindig vele legyenek. És mi emberileg azt mondanánk erre, hogy balgaság, nem? Hát a népszerűséget meg kell ragadni. Ha ennyien jönnek hozzánk, akkor meg kell őket szólítani. Akkor nem szabad hagyni, hogy egymást tapossák, akkor tanítani kell őket. Jézus azonban most mégis csak a tanítványaihoz szól. Igen, testvérek, úgy mutatja nekünk az evangélium, hogy vannak Istennek olyan tanításai, olyan üzenetei, amiket csak az övéinek mond. Megkérdezhetjük, hogy miért. És a felolvasott szakasz majd meg fogja előttünk világosítani azt, hogy azért, mert Istennek vannak olyan kijelentései, amelyek nem vonatkoznak mindenkire. Isten kijelentésének van egy általánossága, amely mindenkihez szól, és vannak olyan beszédei Istennek, amelyek célközönségnek szólnak. És most azt olvassuk, hogy hiába az a nagy tömeg ott Jézus Krisztus körül, egy olyan tanítást mond el, ami nem vonatkozik mindenkire, hanem az ő tanítványaira vonatkozik. Ahhoz, hogy ezt jobban értsük még, elmondjuk azt, amit talán mindannyian tudunk is, de erősítsük meg, hogy az evangéliumok tanúsága szerint Jézust három kör vette körül a tanításai folyamán. Volt a legtágabb kör, a zsidóság köre. Oda jött közéjük. Ebben a körben sok olyan ember volt, akit Jézus nem érdekelt. Mert még olyha nagy jelzőkkel is írják le az evangélisták. És még ha úgy is beszélnek Jézusról az ő ellenfelei, hogy mind az egész világ őt követi, egészen biztosak lehetünk, hogy ez az akkori körülmények és viszonyok között kiugró volt, de nem jelentette azt, hogy minden egyes zsidót érdekelt Jézus. Volt egy csomó ember, akit nem érdekelt annyira Jézus. Volt azonban egy olyan kör is, ez a második kör, akit Jézus érdekelt, de nem lépett közelebb Jézushoz, mert Jézus csak használni akarta. Jézust használni akarta. Sokan hallották azt, hogy Jézus csodákat tud tenni, betegeket gyógyít meg, kenyeret szaporít, uralkodik a természeten. És volt egy olyan kör Jézus körül, akik azért jöttek, hogy lássák ezeket a csodákat. Volt egy olyan kör, amelyik azért jött, mert részt akart ebbe venni, valami nyűge baja volt, és úgy gondolta, hogy na majd ebbe Jézus tud nekem segíteni, de nem akartak többet Jézustól, csak használni Jézust a maguk céljaira. És volt egy harmadik kör Jézus körül, ezek voltak az ő tanítványai, így nevezi őket az evangélium, akik abban voltak mások, mint a többiek, hogy őket Jézus használta. Ők meghívattak Jézushoz, odaadták az életüket, az idejüket Jézusnak, és őket Jézus használta és használhatta, ami az ő parancsa és elképzelése szerint szükséges volt. Jézus csodái és tanításai mást-mást jelentenek ezekben a körökben. Azt olvassuk Jézusról, hogy mondott példázatokat, például a magvető példázatát. Mindenki hallotta, volt egy kör, akit ez nem érdekelt, mert ott se volt. Volt egy kör, aki meghallgatta Jézus tanításait, ők voltak a középső kör. Ezután meghallották, úgy gondolták, hogy értik, aztán hazamentek. És volt egy belső kör, amelyik azt mondta Jézusnak, hogy Jézus, magyarázd már meg nekünk, hogy mi ez a példázat. Hát értjük a szavakat, tudjuk, hogy a magot hogy vetik, de mit akarsz te ezzel nekünk mondani? Ugyanaz a példázat, ugyanaz a cselekmény, ezeknek a köröknek mást-mást jelentett. Most tehát kifejezetten azt olvassuk, hogy Jézus azokhoz szól, akik az ő tanítványai. És amikor ezt olvassuk, testvérek, hogy mit mond Jézus ennek a tanítványi körnek, akkor azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy csodálatos dolgokat mond el nekik Jézus. Olvastuk már ezt a szakaszt a héten, de majd vegyük elő újra, és olvassuk el esetleg otthon, hogy milyen csodálatos dolgokat mond Jézus ezeknek az embereknek. Először is óvja őket a farizeusok képmutató és tekintély hajház gondolkozásától és életvitelétől, és azt mondja, hogy ez le fog lepleződni. Ne legyetek képmutatóak! Jézus arra tanítja az övéit, hogy legyetek olyanok, amilyeneként elhívtalak benneteket. Nem kell más képet mutatnotok az embereknek, mert akik ezt teszik, azok le fognak lepleződni. Jézus fölszabadítja az övéit arra, hogy én szeretlek benneteket, és én azt akarom, hogy őszinte emberek legyetek. Én nem akarom azt, hogy képmutatók legyetek. Testvérek, az ember egyik legnagyobb problémája az életben, hogy mindig játszik. Mi mindig elő akarjuk adni magunkat valakinek és valaminek, amik nem vagyunk, és az ember folyton folyvás bajba keveredik emiatt. Mert időnként lehullik a szerep, kiesünk a szerepből, és akkor kiderül, hogy kik vagyunk. Az ember még Isten előtt is játszani akar, és Jézus azt mondja az övéinek, hogy ne legyetek képmutatók, se az emberek előtt, se én előttem. Mert ők le fognak lepleződni, és elveszik méltó jutalmukat a képmutatásukért. Arra bátorítja Jézus ebben a néhány mondatában az őt követőket, hogy legyenek hűségesek, és tartsanak ki mellette, és ő is ki fog állni értük. És még csodálatos dolog, hogy Jézus nem kihasználni akarja ezeket a tanítványokat. Nem csak azt mondja nekik, hogy persze, legyetek hűségesek hozzá, maradjatok itt. Tehát akkor éppen könnyű volt, mert nagy sokaság vette körül Jézust. Talán arra gondoltak ezek az emberek, hogy milyen jó, hogy mi vagyunk Jézus tanítványai. De Jézus tudta, hogy ennél jönnek nehezebb idők is. És most azt mondja nekik, hogy tartsatok ki mellettem akkor is, amikor majd mindenki elfordul tőlem. És én megígérem nektek, hogy én is kiállok értetek. Én is kiállok, értetek, a mennyei fórumokon, ahol az örök élet és örök halál kérdése dől el. Azt mondja, ne féljetek, én gondot viselek rólatok. Nézzetek a madarakra, azokról is gondot viselek. Ti nem madarak vagytok, emberek vagytok, az enyém vagytok, az én tanítványaim vagytok. Én gondot viselek rólatok. És azt mondja Jézus, hogy maradjatok mellettem. Maradjatok mellettem, mert én majd a lelkem által megtanítalak benneteket minden időben arra, hogy mit kell mondanotok. Azt mondja Jézus, hogy lesznek nehéz helyzetek az életetekben, én miattam. De én az én lelkem által meg foglak tanítani benneteket időről időre, a helyes beszédre, hogy mit mondjatok. Testvérek, csodálatos kijelentések ezek, kiknek szólnak. Ennek a belső körnek. Nem mindenkinek szól, mert így olvassuk Lukács, hogy Jézus ezt azoknak mondta, kifejezetten kiemeli Lukács, csak a tanítványainak, csak azoknak, akik az ő tanítványai voltak. És miközben szól ez a belső körnek való tanítás, és ott hullámzik körülöttük a tömeg, egyszer csak, testvérek, valaki bekiabál. Valaki bekiabál és beleszól Jézus tanításába. És megdöbbentő az a mondat, ami itt elhangzik. Kívülről érkezik. Egy másik körből. Nyilván Jézus nem a fülébe súgta ezt a tanítványoknak, hallhatták azok is, akik még ott álltak a tanítványok körül, és onnan abból a külső körből beszól valaki. De úgy tűnik számunkra, testvérek, hogy ez a külső kör nem csak azért külső kör, mert valaki távolabb áll, hanem azért is, mert annak ellenére, amit Jézus mond, olyan rettentően idegenül hangzik ez a kérdés. És azt lehet kérdezni, hogy miközben Jézus beszél a gondviselésről, a szeretetéről, az ő hűségéről, miközben erre bátorítja a tanítványait, hogy jön valakinek az eszébe az, hogy ezt kérdezze Jézustól? Hogy a testvérem nem akarja velem megosztani az örökséget, Jézus. Tegyék köztünk igazságot. Remélem érzékeljük azt, hogy ez egy másik körből induló kérdés. Ez az ember nem a belső körből való. Miért állíthatjuk ezt biztosan? És miért tudhatjuk ezt egészen biztosan? Onnan tudhatjuk ezt, és azért állítjuk, testvérek, mert ugyan hallhatta Jézus tanítását, de nem értette meg, mert nem fogadta be azt, amit Jézus mondott. Ez az ember tele volt a maga problémájával. Azzal a problémával, amit így fogalmaz meg, Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. És annyira tele volt az ember ezzel a problémájával, hogy ez gátolta azt, hogy Jézus szavai az ő szívében helyet találjanak. Nem fért be az ő szívébe, az ő gondolatába az, amit Jézus mondott. Ahhoz, hogy Jézus szavai eltaláljanak a mi életünkbe, testvérek, ahhoz az kell, hogy kiürüljön a szívünk. Mert egy teli szívbe, ami zsong-bong, forrong, mint a fazékban a víz, hogy leveti magára a tetőt is, abban nincs mit beletölteni. Abban nem lehet beletölteni semmit. Ennek az embernek tele volt a szíve. És ezért hiába beszélt ott Jézus csodálatos és nagy dolgokat, pont hasonló témakörökben, amik miatt ez az ember tele volt a maga gondolataival, ez az ember nem hallhatta meg. Megkérdezhetjük persze, testvérek, azt, hogy a szív az hogyan ürül ki. Hogy lehet a szívet kiüríteni? És erre igazából maga Jézus is megadta a választ, nem csak akkor a maga idejében, hanem már régen az Ószövetség idejében. A templom volt az a hely, ahova az emberek azért jöttek, hogy betöltekezzenek Istennel. És mit mondott Jézus erről a helyről, amelynek az előterében iszonyatos zsongás volt, bongás volt, pénzváltók asztalai, mindenféle ügynökök, bárányügynökök, galambügynökök, mindenféle vásárkodás volt ott. Mit mondott Jézus, amikor kitakarítja ezt az előcsarnokát a templomnak, azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Itt imádkozni kell ahhoz, hogy az Isten be tudjon benneteket tölteni. Itt nem vásározni kell. Itt nem azon kell spekulálni, hogy hogy tudjuk beváltani a pénzünket, hogy tudunk a templomhoz legközelebb megvásárolni egy báránykát, hogy túl nagy dolog ne legyen azért ebből az Isten ügyből, mert ha ti ezt gondoljátok, akkor tele van a szívetek, csak hiába szól az Isten, hiába beszél az Isten, nincs helye a szívetekben neki. Azt mondja Jézus, ez az én házam, az imádság háza. Innen tudjuk, testvérek, hogy ez az ember hova tartozott. Ahogy mondtam, ennek tele volt a szíve, és ebben nem fért bele Jézus szava. Nem tudom, hogy mi milyen szívvel szoktunk Isten házába érkezni, de talán jó, ha föltesszük ma magunknak ezt a kérdést, hogy ezen a mai napon milyen szívvel jöttünk ide. Milyen szívvel jöttünk ide. Van ma is olyan, hogy az ember bekiabál. Na nem így szó szerint, hogy itt valaki elkezd kiabálni, de van az úgy, nem, hogy megyünk hazafelé, és azt mondjuk Jézusnak, hogy Jézus, már megint nem mondtál semmit. Már megint nem arról volt szó, amit akartam. Már megint nem beszéltél arról, ami engem izgat. Testvérek, mivel van tele a szívünk? De tovább lépek ennél, mindegy is, hogy mivel van tele a szíved, de amikor ideérsz, fáradozol azon, hogy megüresítsed a szívedet? Mert az Isten készít neked is ígét, üzenetet, de csak akkor fog a szívedbe helyet találni Jézus szava, hogyha az megvan ürítve. Testvérek, ez a ház is az imádság háza, ahova imádságos szívvel kell elindulnunk, imádságos szívvel kell megérkeznünk, és a mi szándékainknak a komolyságát mutatja az, hogy hogy jövünk ide a templomba. Ha az utolsó pillanatba esünk be, ha mindent a végére hagyunk, akkor az azt mutatja, hogy valahol a szívünk már valamivel tele volt ma reggel, de az nem feltétlen az Isten dolga volt, valamit még nagyon fontosnak tartottunk, amit el kellett végezni, aztán végül beesünk. Amiről beszélgetünk itt az Isten tisztelet előtt, az is azt mutatja, hogy mivel van tele a szívünk. Pontosan elárulja, hogy mivel van tele a szívünk, mert azt mondja Jézus, így tanítja, hogy a szívből jönnek a mi beszédeink, a mi gondolataink, a mi cselekedeteink. Testvérek, azok vagyunk, azok az emberek vagyunk. Megüresíthetjük a szívünket, hogyha komolyan vesszük, hogy ez imádságos szívvel kell idejönni. Ha imádságos szívvel készülünk az ige hallgatására, testvérek, ha komolyan vesszük azt, amit énekelünk, ha nem tudunk énekelni, hát nem tudunk, olvasni talán mindannyian tudunk, és akkor vegyük a kezünkbe az énekeskönyvet, legalább a szöveget kísérjük a tekintetünkkel, mert ez mindazt munkálja, hogy a mi szívünkbe az ige bele érkezhessen és bele hullhasson. Ez az ember ott volt Jézushoz közel, de a szívébe Jézus tanítása nem tudott belehullni, mert annyira tele volt. Mivel volt tele? Egy kicsit fókuszáljunk most erre. Mivel volt vele ez az ember tele, eltelve? Így mondhatnánk, hogy a vele szembeni igazságtalanság tűrhetetlenségével. Úgy érezte ez az ember, hogy vele szemben igazságtalanok, és az is kiderül a szavaiból, hogy ő ezt tűrhetetlennek tartja. Mondd meg a testvéremnek, tégy igazságot közöttünk, ossza meg velem az örökséget. Mert a testvér nem akarja velem megosztani az örökséget. Az Ószövetségben találunk olyan utalást, amely szerint az első szülöttnek nagyobb rész adatik az örökségből, és azoknak, akik később születtek, csak kisebb részek. Ez az ember valószínű nem kapta meg azt a tulajdont, ami a törvény szerint őt megillette volna. Vagy nem annyit kapott, amit ő jogosnak talált volna. Úgy érzi, nagy igazságtalanság van vele szemben, és ezt nem lehet eltűrni. Látjuk azt is, hogy ez az ember a szavaiból kiderül, mert ott áll Jézus körül, hogy ez az ember tulajdonképpen egy függő ember. Méghozzá a vagyontól függő ember. Beszél ott Jézus az Istentől való függőségről, de ez az ember nem fogja, amit Jézus mond, mert a vagyontól függ. Ő meg akarja kaparintani azt, ami őt megilleti, a vagyont. Függ ez az ember, a vagyontól függő ember. És azt is látjuk róla, testvérek, noha erről nem beszél, de akinek van testvére, vagy volt már vitás pénzügye, az tudja, anélkül is, hogy ezt Lukács itt külön lejegyezte volna, hogy ez az ember minden valószínűség szerint tele van a testvére gyűlöletével. Mindegy, hogy egy család, mindegy, hogy egy anyától származunk, elvette azt, ami az enyém. Hány olyan család van, testvérek, ahol összevesznek, amikor meghal az apa, vagy meghal az anya, és a végén bíróságon pereskednek egymással testvérek, hogy kié az örökség. És az ember ilyenkor nem tudja szeretni a másikat. Az ember szíve ilyenkor gyűlölettel van tele, mert nem kapom meg azt, ami az enyém. Ezzel volt tele ennek az embernek a szíve is. Mire akarja Jézust használni? Mert ebből a második körből való, akik Jézust akarják használni. Arra akarja Jézust használni, hogy adjon neki Jézus igazat. Erre akarja őt használni. Adjál nekem igazat. Mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Testvérek, a szív sok mindennel lehet tele. Nyilván vannak igazságtalanságok, amelyek bennünket érnek, és olykor úgy érezzük, hogy azok tűrhetetlenek. És akkor az ember sokszor azt akarja, hogy Isten, tegyél igazságot. Pedig sokszor a mi igazság érzetünket az bántja, hogy valaki a mi függőségeinket piszkálja. Azokat a függőségeket, amelyektől a mi életünk függ. A vagyont, az egészséget, a tekintélyt, a hírnevet. Milyen könnyen telünk meg gyűlölettel. Milyen könnyű ma az embereket rávenni arra, hogy haragudjanak egymásra. És nagyon könnyen haragszunk, és nagyon könnyen tudunk gyűlölni. Sokszor csak mendemondák alapján is. Testvérek, ezzel van tele sokszor a szívünk. Saját magunkkal, a saját igazságunkkal, a saját igazunk nekünk igazat. Adjon nekünk igazat! Most különösképpen is a vagyonról és a pénzről van szó, és amikor tovább gondoljuk ezt a történetet, akkor megdöbbenünk, mert Jézus, aki sokakon segített, ebben az esetben elzárkózik. És ez meghökkentő, testvérek. Nem lehet ezt a történetet csak úgy olvasni, hogy hát, mint egy másik történet lenne. Mert legtöbbször mit olvasunk? Oda jön gyógyítja. Most meg mit olvasunk? Azt olvasjuk, testvérek, hogy Jézus nagyon radikálisan elzárkózik ennek az embernek a kérdés kérésétől. Azt mondja, ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Meg kell, hogy kérdezzük, hogy Jézus most miért nem? Miért nem segít? Mi ennek az oka? Mi ennek a háttere? Hát nem érdekli az igazság meg az igazságtalanság Jézust? Mégse annyira szent? Mégsem annyira tiszta ez a Jézus? Miért tartja magát távol ettől az ügytől? És akik a kortörténetnek egy kicsit utána néznek, azok még értetlenebbül néznek, hiszen szokás volt az, hogy a rabbik, az írástudók bizonyos ilyen peres ügyekben eljárjanak. Ez egy szokás volt. Aki nem tudott boldogulni, elment hozzájuk, és ők igazságot tettek közöttük. De Jézus ezt mégsem teszi. És amikor keresjük erre a választ, hogy vajon miért, akkor úgy fogalmazhatjuk meg, hogy Jézus nem avatkozik azoknak az anyagi ügyeibe, akik nem adták a szívüket neki. Nem avatkozik bele. Mit mondtunk? Ez az ember nem a belső körből való. Ők arról ismerhetők föl, hogy használni akarják Jézust. Jézus azonban ezeknek az embereknek a pénzügyeibe nem avatkozik bele. Ez az ember nem a belső körből való. Mire való a pénz? Az ő életében. És mire akarja Jézust használni ez az ember? Arra, hogy anyagi biztonságot teremtsen magának. Azt a biztonságot, amiben ő bízik. Amire ő építi az életét. Jézus pedig ettől elzárkózik. Mert Jézus mit akar? Azt akarja, testvérek, hogy az övéi, az emberek, te meg én, ráépítsed az életedet. És Jézus nem támogatja azt az embert, aki más alapokra építené az életét. Jézus ismeri ezt a mentalitást, tudja, hogy ennek azért kell az örökség, mert ebben bízott, és ebben bízik. A pénzben és a vagyonban. De Jézus ezt a projektet nem támogatja. Nem támogatja. Nem avatkozik azoknak a pénzügyeibe, akik a szívüket nem adták neki. Az Istennel nem számoló ember számára, testvérek, a biztonság a vagyonban rejlik. A láthatókban rejlik. Jézus pedig ennek a gondolatnak és ennek a lelkületnek nem áll a pártjára, sőt, nagyon komolyan elzárkózik tőle. Annyira komolyan, hogy az övéit is óvja attól, ezt a belső kört, aki tanulja ennek a beszélgetésnek, hogy a biztonságukat a gazdagságtól várják. óvja az övét, és elmond nekik egy példázatot egy gazdag emberről. És azt mondja el ebben a példázatban Jézus, hogy az életet a gazdagság nem tartja meg, és életet a gazdagság nem szül. Mennyei és örök élet a gazdagságtól nem várható, mert a gazdagság, a földi gazdagság, amire sokan építik az életüket, nem mutat túl az életen. Világosan elmondja ezt Jézus Krisztus, hogy a látható világ lezárulásával a földi gazdagság, amire az ember építkezik, értelmét veszti. A túlvilágon nincs semmi jelentősége, hogy oda az ember milyen háttérből érkezik meg, hogy gazdag volt vagy szegény, egészséges vagy beteg. Nincs vagyon átmentés és átmenekítés, testvérek. És ezt Jézus elmondja világosan ebben a példázatban. Jól értsük ezt a példázatot, hiszen Jézus nem a gazdagságot ítéli el. Ugyan más helyen tanítja azt a gazdagságról, hogy a gazdag emberek nehezen mennek be az Isten országába. Pontosan emiatt. Mert ott van a vagyon, amire fölépítik az életüket és a bizalmukat, és nehezen váltanak arra, hogy Jézusra építsék az életüket. De nem ítéli el Jézus a gazdagságot, hanem azt ítéli el, amikor ez válik céllá, és az ember Istent akarja eszközzé tenni, hogy a gazdagságot megteremtse magának. És ehhez Jézus nem adja magát. Én nem leszek eszköz abban, hogy te hamis alapokra építsed föl az életedet. Isten az embert arra teremtette, testvérek, hogy egész életével őt a magasságos dicsőítse. Ez a hívő ember, ez a tanítványi körnek is a célja. Ők nem önmagukért élnek, őket Isten, Jézus használja arra, hogy az ő dicsőségét jelenítsék meg és hordozzák ebben a világban. Az ő életükben az anyagiak csak eszközök erre, hogy az Isten dicsősége még jobban megláttassék. A hitetlen ember életének a célja a gazdagság, az eszköz Isten. A hívő ember életének célja Isten, és ahhoz, hogy az Isten dicsőségét megjelentse, használja az anyagiakat is. Ez a gazdag, aki a példázatban szerepel, és akinek extra termést hozott egyszer a földje, nem azért kap ítéletet, mert gazdag. A zsidó ember is tudta, hogy a gazdagság Istentől jön. Jézus arról beszél, hogy extra termése van ennek az embernek, de ez az ember nem gondol arra, hogy ezt valamiért kapta. Hogy az Isten azért áldotta meg, hogy ez dicsőítse az Istent. Inkább rombol, lerombolja az összes régi magtárat, és még nagyobbat épít helyette, hogy be tudja zsebelni az extra haszont is. Miért? Elárulja az utolsó mondata, azért, hogy a lelkét megnyugtassa. Mit mond a példázatban a bolond? Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Azt mondja Jézus, hogy ez bolondság. Amikor az ember így gondolkozik, ez bolondság. Van azonban, Jézus így mondja, Isten szerinti gazdagság. Mi az Isten szerinti gazdagság? Testvérek, úgy gondolom, hogy ez a hitben, Isten gondviselésében való mély bizalom, ahol nem a pénz és az anyagiak diktálnak. Az az Istenben való gazdagság, amikor gazdagok vagyunk az Isten ígéreteiben való megnyugvásra, a ráhagyatkozásra, az atyai gondviselésre, amelyről Jézus beszélt az ő tanítványi körének éppen az előzőekben. Az ilyen ember éli át igazán, hogy mennyire igaz az, amit Jézus a gondviselésről tanított. Testvérek, aki a láthatókra építi az életét, az soha nem tudja meg, hogy mi az, hogy isteni gondviselés. Soha nem tudja meg. Csak aki ráépíti erre az életét. Talán még most is nagy kultusza van a gumikötelekkel való ugrásnak hidakról. Sok ember szeretne repülni, de aki nem bízik meg abba, hogy ez a gumikötél megtartja, meg majd annál fogva vissza is húzzák, az soha nem tudja meg, hogy milyen az, hogy repülünk. El kell ugrani. Sok ember álmodik az Isten gondviseléséről, csak nem meri elengedni a korlátot. A biztosnak vét kapaszkodókat. És soha nem tudjuk meg, testvérek, hogy milyen az isteni gondviselés. Istenben gazdagnak lenni azt jelenti, hogy az ember a gondviselésben bízik egyre mélyebben. És ezt nem a pénz vezeti. Az ember csak itt élheti át igazán, hogy milyen igaz is Jézus tanítása. És az ilyen ember éli át azt is, amit Pál apostol hagy ránk Jézus szájából, jobb adni, mint kapni. Aki nem hisz a gondviselésbe, az ezt nem ismeri. Azt mondja, biztos tévedett Jézus. Hát kapni sokkal jobb, mint adni. Hát mindenki kapni akar. De aki rábízza magát az Jézus gondviselésért, és az tudja, hogy ez igaz. Jobb adni, mint kapni. Testvérek, Jézus most bennünket is emlékeztet, kérdez, bármelyik körbe tartozunk is. Halljuk ezt az ígét, akár az ő tanítványai vagyunk, akár érdeklődők vagyunk, akik figyeljük és használni akarjuk őt életünk dolgaiba, és azt kérdezi tőlünk, hogy bízunk-e az ő ígéreteiben. Bízunk-e azokban a csodálatos kijelentésekben, amelyeket ő elmondott egykor az ő tanítványaival. Ha nem bízol benne, ha nem mered erre ráhagyni magad, akkor vizsgáld meg, testvér, hogy mivel van tele a szíved. Mik a te kapaszkodóid, amelyeket nem engedsz el, amelyekben bízol, és amelyekről nem akarsz lemondani még Jézusért se, még az életért se. Erősíted-e magadat az Úr ígéreteivel? A szívedet, amikor síránkozik, táplálod-e Isten ígéreteivel, aki azt ígérte, hogy megtartalak, hogy nyilván tartalak, hogy melléd állok. És amikor megállt téged az Isten, gondolsz-e arra, hogy ezt nem azért adja, és nem azért teszi te veled, hogy őróla a gazdagságra kerüljön a te életed, hanem azért teszi meg veled az áldást, hogy másokra gondoljál, és másokon segítsél. Olyan megrázó ez a történet, amikor szól Jézus tanítása és ígérete, és egy ember bekiabál, mert Jézus nem arról beszél, amiről ő akar, és még megrázóbb, hogy Jézus nem segít rajta. De ha érted ezt a történetet, akkor ez bátorít téged is, és engem is arra, hogy hagyjad a te utadat Jézus Krisztusra, és bízzál ő benne, vedd komolyan az ő ígéreteit, mert ő megtart téged és engem minden időben. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljük az 512. dicséretünk első és második versét. Az 512. dicséretünk első és második versét. Szólj, szólj hozzám, Uram!
Mert szolgált vagy az Úr. imádságodat.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Imádkozzunk. Úrunk, olyan csodálatos kegyelem az, hogy hívogatsz bennünket egyre közelebb magadhoz, és az is csodálatos a mi szemünk előtt, hogy leleplezed, hogy mi hol is állunk. Olyan sokszor nem tudjuk igazából azt, hogy vajon melyik körhöz is tartozunk, de köszönjük, hogy te segítesz bennünket, hogy meg tudjuk ítélni helyesen a mi szívünk állapota alapján, hogy kik vagyunk, és mire is van igazából szükségünk. Arra kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy ráhagyatkozzunk teljes szívvel, lélekkel, tudattal, érzelmekkel a te ígéreteidre, amelyeket a tieidnek adtál és tettél. Megvalljuk, hogy sokszor tele a szívünk és tele a kezünk, és üresen megyünk mégis el, mert nincs hely, ahova te beléphetnél. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és taníts bennünket az elcsendesedésre, önmagunk megüresítésére, hogy betöltekezhessünk azzal, amit te készítettél a mennyeivel, amire igazán szükségünk van életünkben és halálunkban. Kérünk téged azokért, akik a gazdagságtól, az anyagi biztonságtól várják az életet. Köszönjük, hogy te leleplezed előttünk azt, hogy mindannak, amit a földön adatik nekünk, nincs hatása a túlvilágon, hogy te nem az alapján fogsz bennünket megítélni, és az mit sem ér az örökké valóságra nézve. Taníts minket elfogadni állapotunkat, taníts megosztani jólétünket másokkal, de taníts meg szűkölködni is, ha azzal próbálod a mi hitünket. Kérünk, Urunk, hogy állj mellénk, nyisd meg a mi szemünket, meglátni a te utaidat, és tedd a mi szívünket készé, hogy az legyen a mi élet célunk, hogy a te dicsőséged ebben a világban megjelenjen általunk is. Köszönjük, hogy te alkalmassá teszel erre. Cselekedd ezt meg velünk irgalmasan. És adjad, hogy ha tudjunk, mint gyülekezet, mint közösség is, arra a gondviselésre hagyatkozni, amellyel eddig is kísértél bennünket. Köszönünk minden ajándékot, amelyet adtál arra, hogy megmutassad előttünk a te ígéreteidnek igaz voltát. Legyen áldott a te neved. Amen.